are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Mai műsorunkban legnépszerűbb nemzeti operánk történetéről szeretnék beszélni, és néhány részletét feleleveníteni. Előjáróban beismerem, hogy ezúttal több szó esik majd a dráma szerzőjéről, mint Erkel Ferencről, mert úgy érzem, ha ma a Bánkbánt emlegetjük, akkor először Erkel Ferencre gondolunk, hiszen az opera állandóan műsoron van, míg az alapjául szolgáló dráma csak ritkán jelenik meg a színházak plakátjain. A Magyarság Kutató Intézet honlapján olvasható a következő hír. 1814-ben Döbrentei Gábor ösztönzésére hazafias gondolkodású erdélyi főurak 1000 forintot adtak össze egy szomorú játékra, ugyanis egy eredeti magyar színdarabba szerették volna megnyitni az akkor éppen épülőfélben lévő kolozsvári állandó színházat. E pályázatot az Erdélyi Múzeum nevű folyóirat közölte, mely szerint az a pályamű, amely majd az első díjat kapja, 700 forint, az a munka pedig, mely a második díjra érdemes lesz, 300 forint jutalomban részesül. A határidőt 1817-ig hosszabbították meg, olvasható itt. A pályázatra 10 szomorú játék érkezett be, melyek között Katona József, egy már fiatalon és tekintélyes jogtudós, Bánkbánt című műve is ott volt. Mivel éveken át semmit nem tudott meg arról, mi lett a pályaművének sorsa, 1820-ban végleg megunta a várakozást és kinyomtatta a kéziratát. Igaz, ennek is volt némi előzménye, hiszen felbuzdulva Kisfaludy Károly sikerein, Katona a Székesfehérvári Színtársulatnak még kéziratban megküldte drámáját, de a mű színrehozásához a budai cenzor nem járult hozzá, viszont magát a kinyomtatást engedélyezték. 1830. április 16-án Katona József Kecskemét város köztiszteletben álló főügyésze egy a városban lezajlott hosszú tárgyalás után kiment a teremből egy kis friss levegőt szívni, amikor is a szívéhez kapott és holtan esett össze. Feltehető, hogy amikor Katonát a város nagy részvéte mellett eltemették, alig ha jutott bárkinek is eszébe, hogy ez a főügyész, aki a helybéli takácsmester fiaként a magas közhivatali rangi kitartó szorgalmával verekedte fel magát, ifjú korában verseket és drámakat is írt, az pedig egyáltalán nem jutott senkinek eszébe, hogy az olykorán elhalálozott jogtudós a magyar irodalom legnagyobb tragédia költője volt, akinek főművéhez hasonlatos nemzeti tragédiát a következő emberöltőkben sem fognak írni. A mű színpadra kerülését Katona József meg sem élhette, hiszen az csak 3 évvel szerzőjének halála után, 1833. február 15-én mutatták be Kassán. Katona József írói elismerése és fölfedezése csak 1839-ben indult meg, mikor a Pesti Nemzeti Színház színpadra vitte a Bánkbánt, s az előadásról Vörös Marti Mihály is színi kritikát írt. Furcsa módon ő a drámában több negatívumot talált, mint elismernivalót, és sajnos hasonló véleményem volt gróf Széchenyi István is. Az 1839 és 45, valamint az 1849 és 58 között betiltott Bánkbán értékeit valójában csak 1845-ben kezdték el észrevenni, viszont a cenzúra akkoraban is megszabta, hogy a szövegéből mennyi legyen előadható. Csonkítatlanul 1848-ban játszották először, viszont azt követően ismét hosszú ideig gyanús darabként tartották számon. Katona József bánkbányának története ma már a magyar nemzeti öntudat, a magyar lélek egyik jelképévé vált, ehhez nem is fér kétség. A 19. és 20. század fordulóján a kor világhírű olasz és német társulatai hozták el Budapestre Katona József eredeti drámáját saját fordításukban. Korabeli kritikusok szerint az előadások jobbak voltak, mint a magyar előadások. A dráma népszerűségéhez óriási módon hozzájárult, hogy 1861-ben megzenésítették, mint tudjuk, Erkel Ferenc komponált belőle három felvonásos operát, melynek szövegkönyvét Egressy Béni írta. Erkelről már többször is szó esett műsorunkban, így most csak néhány részletet mutatok be a Bánkbánból. Először hallgassák meg a Bordalt az opera első felvonásából, Faragó András előadásában.
Egy földre feltevít, az üdvösségedet könnyel, mint tépi szét. Azok szemében hord mosolyt és átkozott könnyűt, míg a szívedben fágyatolt ez égő sebet üt. Gondold meg és vigyál, röki a világ sem áll, eloszlik, mint a buborék, maradt, mi volt a pusztalék, maradt, mi volt a pusztalék. Igyelj, 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 eloszlik, mint a buborék, maradt, mi volt a pusztalék, maradt, mi volt a Friedre lép, lassanként földerül az élet puszta kép. Gondolj merészet és nagyon, és tedd rá éltedet, nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Gondold meg és vigyál, röki a világ sem áll, de amíg áll és amíg él, ront vagy a vid, de nem enyél, ront vagy a vid, de nem enyél.
Először hallgassák meg a Bordalt az opera első felvonásából, Faragó András előadásában. Bánkbán és Melinda kettőse következik. Bánkbán tudomást szerez a Melinda ellen a királynő öccse Otto által elkövetett erőszakról, de nem hibáztatja Melindát, aki ezért hálát ad mennyei atyának. Felvételünkön Simándi József és Ágai Karola énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényli. Bánk a királyi udvartól minél messzebb akarja tudni Melindát, ezért várába küldi feleségét Tiborc kíséretével. Estére elérik a Tiszát, ahol vihar közeleg, és Tiborc sietségre biztatja Melindát, aki azonban végső kétségbeesésében a folyóba veti magát és gyermekét. A tiszaparti jelenet előadói Ágai Karola és Melis György. A Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényli.
A csónak készen vár, siessünk, a víz mindjárt elé.
sem van.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Mai adásunk második felében egy általános ismertetést hallhatnak a Halak csillagjegy szülötteiről. Majd Munkácsi Mihályra emlékezünk, aki februárban éppen a vízöntő halakba váltása napján látta meg a napvilágot. Végezetül Simó Béla szobrászművész osztja meg velünk gondolatait az igazságbeszédről, az alkotásról és a művészetről.
Thank you.
hátok ezek mit érzi.
Februárt a régebbi időkben böjtelő hamának is nevezték. A katolikusok pénteki és nagybőjti étke a hal. Egyike az első keresztény jelképeknek, továbbá a vízzel keresztelés szimbóluma. Az őskeresztények a hal görög nevéből Iktusz, a Jézus Krisztus Isten fia megváltó rövidítést olvasták ki. A hal, amely így magát Krisztust jelképezte, az őskeresztény művészet szinte minden tárgyi emlékén felbukkan. Számtalan bibliai történet és krisztusi csodatétel hallal kapcsolatos. Ilyen a cethal gyomrából szabadult Jónás ószövetségi története. Ilyen a csodálatos halfogás, az 5000 éhező táplálása 7 hallal és 5 kenyérrel. Szent Péternek a hal szájában lelt ezüst pénze. Mindenhez tegyük hozzá, hogy Jézus többször is halászcsónakból szólt a sokasághoz, járt a vízen, lecsendesítette a szélkorbácsolta hullámokat. Az első 4 apostol mindenekelőtt Péter foglalkozása nézve halász volt, mielőtt még a lelkek halásza lett volna belőle. Hal volt továbbá a halaknak prédikáló páduai Szent Antal egyik attribútuma, s hal található Szent Zénó veronai püspök pásztorbotján. A keresztény hal jelképeknek fontos csillagászati vonatkozásai vannak. A tavaszpont ugyanis időszámításunk kezdete táján tolódott a halak csillagképbe, és több mint 2000 éven át a halak csillagkép eltűnése jelzi a tavasz közelettét. Krisztus húsvéti kereszt halála és föltámadása úgy szintén a halak eltűnésének idejére esik azóta. A csillagkép eltűnése azt jelenti, hogy a nap fénye láthatatlanná teszi. A tavaszpont vándorlása azonban nem lett mindennapos tudásunk része. A halak havának ma is február 20-ától március 21-ig tartó hónapot nevezzük. És mivel ennek az időszaknak kétharmada mindig, egésze pedig gyakran a nagybőjtre esett, egyel több okkal lett böltös eledel a hal. Sokan helytelenül mondják magukról, hogy hal vagyok, holott az asztrológiai elnevezése halak többes számban. Ugyanis E1-ben több személyiség is lakozik, az úgynevezett kettős jegyek közé tartozik, amely ellentmondásokkal teli. Rendkívüli képzelőerejük, kivételes látásmódjuk nem ismer határokat. Kiváló színészek, zenészek és művészek kerülnek ki a jegy szülöttei közül. 5 általános jellemvonás figyelhető meg a személyiségükben. Álmodozó. A saját világában él. A halak személyiség nem csak saját maga, hanem a környezete számára is megfejthetetlen rejtélyt jelent. Amikor olyan érzésünk támad, hogy az illető nem erre a bolygóra született, mintha a holdról jött volna, vagy valamelyik tündérmeséből lépett ki, biztosak lehetünk benne, hogy halak szülöttel van dolgunk. Valójában ő is azt keresi, hogy miért van itt. Óriási fantázia jellemzi, gyakran megesik vele, hogy más dimenziókat keres, mint ahol éppen van. Van benne egyfajta elvágyódás, feloldódási vágy, valami nagyobb egészbe. Az álmai egész életében követik, vagy fordítva, ő követi az álmait. A realitásokat, a hétköznapi valóságot különös módon értelmezi. Kapcsolata ezekkel annyira megfoghatatlan, mint ő saját maga. A halakjegy szülöttébe rengeteg érzelem és együttérzés szorult. Szívesen segít azokon, akik lelki vigaszra szorulnak. Nem csak az embereket segíti, hanem sokuk nagy állatbarát és állatmentő. Mások problémáival képes annyira azonosulni, hogy saját problémáit túlságosan háttérbe szorítja, vagy nem is vesz róluk tudomást. Emiatt gyakran megesik vele, hogy a megmentő szerepébe bújik. A halakjegyűeknek meg kell tanulniuk a saját problémáikhoz őszintén viszonyulni, azokat előrébb sorolni másokénál, határokat szabni. Megtévesztőek. A halak nagyon gyorsan átveszi a környezete hangulatát, elvárásait és kívánságait, majd végül egyé is tud válni velük. Átváltozó képessége megtévesztő lehet, könnyű prédái lehetnek azok, akik elveszettek vagy nincs határozott álláspontjuk az életről. Ügyesen képesek manipulálni a környezetüket. A halakat nem lehet megmarkolni, kicsúszik, elúszik. Problémát megoldani egy halakkal egyszerű is, meg nem is, mert hogy egyszerre van veled, meg nincs is. A halak valódi hatalma és bölcsessége abban a képességben rejlik, hogy mindent lehetségesnek tart. Minden úgy jó, ahogy történnie kell, és együtt halad az élettel. Ehhez nagyon nagy belső tartásra, bátorságra és az életbe vetett bizalomra van szükség. Ennek az erőnek a hiányában a halak árnyoldala, a lustaság, a sodródás, nem áll szembe senkivel, én nem bántok meg senkit magatartás. Így önmagával sem kell szembenéznie, a befolyásolhatóság, a határok nélküliség, a túlzásba vitt idealizmus könnyen káros szenvedélyekbe menekülésbe vezethet. Ismeri a csatornát a láthatatlanhoz. Sok halakjegy szülött vonzódik a spiritualitáshoz. Kifinomult érzékelésük, intuíciójuk segítségével képesek kapcsolatot teremteni a láthatatlan világokkal, gyógyítani másokat. Nagy kihívás számukra, hogy ne osszák jóra és rosszra a történéseket. Hajlamosak egyoldalúan spiritualitásban élni. Fontos, hogy képesek legyenek az élet földi követelményeinek is megfelelni. Leghíresebb halak a magyar kultúrtörténetben Munkácsi Mihály festőművész, Jászai Mari színésznő, Arany János, nagybecsű költőnk, valamint Vámbéri Ármin keletkutató utazó.
Megeszik az első reggeli belső szavai, mint nem is tudhattok, mit sem tudhattok erről, hogy a mennyből. Az alvás után az első gondolatomban arról a helyről szökik el folyton. De aztán otthon, mire mondom, már nem is hallatszik a hangom, csak feszülök a fényre, az alkalmi létre. Dadogok valamit, de magam sem értem, mert halak laknak a számban. Megeszik a szavaim mára, mindig az elsőt, az örök tekergőt. Csak egy ő marad, ha úgy szeretnél, ahogy senki sem, de ahogy a halak szeretik a csendet, úgy akarnék maradni egyszerre belét ebben a rendben. Ha úgy szeretnél, ahogy senki sem, de ahogy a halak megeszik a reggelt, úgy akarnék maradni egyszerre belét ebben a rendben.
perlem az alkalmi verben, és magamra hagynak persze. Ez a reggel, mint a tenger, ködbe fonja az estet, a föld meg az ég volt, és mindenem szétszólt. De nem is tudhattok, mégsem tudhattok erről, hisz a csendből nem derül ki a belső, itt csak a hangom egy buborék lantban dúdolja folyton. Hogy halak laknak a számban, megeszik a szavaim márai, bármit is mondok, bármilyen hangom, csak egy kő marad. Pedig ha úgy szeretnél, ahogy senki se engem, ahogy a halak szeretik a csendet, úgy akarnék maradni egyszer ebben itt, ebben a rendben. Ha úgy szeretnél, ahogy senki se engem, ahogy a halak megeszik a reggelt, úgy akarnék maradni egyszer ebben itt, ebben a rendben. Ha úgy szeretnél, ha úgy szeretnél, ha úgy szeretnél,
Mihály 1844. február 20-án született Munkácson. Családja 1848-ban Miskolcra költözött. Szülei halála miatt 1850-ben Békés Csabára került, anyai nagybátyja Rök István ügyvéd nevelte. 1855-től asztalosinas, majd Nagykárolyban asztalos segéd. Betegsége miatt nagybátyjához költözött Gyulára. Szamosi Elek festőművész figyel fel tehetségére, támogatásával és ajánlásával Munkácsi Mihály 1863-ban Pestre költözött, és ekkor vette fel a Munkácsi művész nevet. Festőbarátai segítségével előbb Bécsbe, majd Münchenben tanult. 1867-ben állami ösztöndíjjal Párizsba utazott a világkiállításra, ahol Corbé művészetéből egész életére döntő befolyásokat szerzett. 1868-ban Düsseldorfban a német táj és életkép festészetet tanulmányozta. Önállósulásának első fontos emléke az Ásító Inas című képe. A világhírt hozó művét, a síralomházat a párizsi szalon aranyérmével tüntette ki, amelyben a magyar szabadságharc utáni betyár világból választott témát. Ebből a korszakából ismert népi témájú művei a tépéscsinálók, az éjjeli csavargók és a köpülőasszony. 1872-ben Párizsban telepedett le. E korszak első nagyméretű műve, a Milton elnyerte a párizsi világkiállítás nagy aranyérmét. Európában és Amerikában világsikert hozott a Krisztus a Pilátus előtt és a Golgota. A millenniumi előkészületek jegyében készült a honfoglalás freskója 1893-ban, amely a Budapesti Országház elnöki fogadótermében található. 1896-ban tervezett hazatelepülését súlyos betegsége megakadályozta. 1897-től a németországi Godesbergben, majd Endenichben ápolják. Az önéletrajzát 1880-ban kezdte franciául írni. Életének 1848 és 63 közötti időszakára emlékezik vissza.
Mihály útján suhant mesztele, kánikulában hallombok alatt, s találkozott vele. Ballattam éppen a szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsed alatt, füstösek, furcsák, húsok, bíborak, arról, hogy meghalok.
Béla szobrász Székelyudvarhelyen született, Kanadába 1987-ben érkezett. Quebecben él, de Ottawa kiállításokat látogató közönsége gyakran találkozhat alkotásaival. Legutóbb szeptemberben a Sculpture Expo 2019-en. A most következő beszélgetést november elején ebből az okból kifolyólag rögzítettem vele. Amint hallani fogják, a kötelező udvariassági körök elmaradnak, Béla azonnal a lényeggel indít. Ezúttal is szeretném megköszönni neki, hogy megosztotta velem, velünk, önökkel mélyen filozófikus gondolatait.
Az igazat beszélni, még akkor is, hogyha visszavág, érted? Mert az embert megtámadják, mert hiszel benne. Tehát azt a környezetet, azt elfogadja. Még akkor is, hogyha támadnak, és igazából hisznek benned egy idő után, mert az igazat beszéled, a jelen pillanatnak megfelelően cselekedsz a tudásodból kifolyólag. És ez az embernek nincs szüksége arra, hogy falakat építsünk önmagunk körül. És valahol igenis, tehát téged lehet támadni, lehet sérteni, mert nincsenek azok a falak. A nagy szavakkal lehet játszani, de nem ott kell elkezdeni.
Kapunyítás.
A kapunyítás.
Láttam a kapuk őrzői. Kik a kapuk őrzői?
Igen, igen. De nem arról van szó, hogy igenis én jobban tudok mindent. Én jobban szeretnék tudni mindent, tehát ahhoz szükséges az, hogy azok a környezetem, aki hisz bennem, vagy ők fognak nem kritizálni, hanem elemezni azt a témát, és igenis, mit tudunk csinálni, nem mit te kell csinálja, mit tudunk. Na, itt most már többes számról beszélünk. Tehát ők is be vannak avatva.
Igen, ez az építő jellegű kritika, amikor közösen jobbítjuk a dolgot.
Tehát, igen. És igenis, beszélni az igazat, mondani az igazat. a hétköznapi életbe megjelenő, a semmi se simma, látod ezt a padló, igen, az élet nem olyan, gubancok vannak itten, ottan. Na, hogy megyünk azon keresztül? Én, ha megyek egyedül, akkor nehezebb keresztül menni. De ha valaki esetleg áthúz, akkor már könnyebb van, akkor menjünk közösen. A kenyerem többségét már megettem. Tehát ez hozza magával, hogy az ember nyilatkozik dolgokról. Ugye felnézünk ugye az iskolában annak idején tanultuk a kiemelkedő filozófusokat, Arisztotelész, Cicero, Pluton mondásait, és valahol felnéztünk rájuk. És akkor ebbe a korba valahol az ember eljön arra a pontra, hát igen, én azt tiszteletben tartom, de ugyanakkor nekem is megvan az élettapasztalatom, meg az én filozófiám. És az így tálalom azt fel.
És nem mint művészember ezt a természetesen, hogy az alkotásaidba is be tudod rakni, még plusz azon keresztül is tudhatni, mert aki személyesen nem tud veled leülni, beszélgetni, ott a műalkotásod, amiben beleteszed ezeket a gondolatokat, és ezt így útnak engeded. Ezzel is hatni akarsz, vagy magát a folyamatot élvezed, amikor megálmodod a művedet, az alkotást, a gyermekedet?
Ezt is mi mondjam. Az alkotás? Honnét jön az alkotás? Tegyük fel, itten van egy... Menjünk vissza a történelembe akár. Ugye a barlangba is festettünk, tehát a homo sapiens, de a neandervölgyi ember. Mennyire menjünk vissza, hogy az emberiség létezésére? A művészet örökké ott volt, mert azaz valahol az emberben van. Tulajdonképpen mi a művészet? A képzőművész, vagy esetleg egy szobrász. Én az érzelmi világomat, vagy amit én fontosnak találok, én azt hogy tudom felruházni, hogy egy fizikai formát adjak? És itt van az. Én mit akarok avval a munkával kifejezni? Az én esetemben, az elmúlt 30 évben nagyon sok mindent megpróbáltam. Anyagokat, stílust. Na most manapság ugye megyünk az absztrakt, a modern művészet fele. Na most kérdem az hogy beszél a hétköznapi emberhez? Szeretnék egy valami olyan stílust alkotni, kibontakoztatni, ami, ha nem is új, de valahol a memória celláimat stimulálni tudjam. Tehát minden pillanat elképzelek egy formát, vagy egy valamit, amit akarok most csinálni. Tehát az olyan, mint egy labda a kezembe, kerek és homályos, vagy szögletes, meg tudom is én. És azt, addig, amíg a munka elkészül, az megváltozik a forma, mert jobban látom, mert itt is csiszolni kell, ott is csiszolni kell. Megadom a szabadságot, hogy minden pillanat, amit töltök avval a formával, hogy ez így kell csinálni, ennyi időt adok rá, és az meg kell legyen. Az hogy lehet művészetnek nevezni?
Azt hiszem, hogy amikor egy művész alkot, ez színész, előadó művész, képzőművész, azt hiszem, hogy van egy nyitott kapu fölfelé a spirituális világgal, amit mondasz, hogy nem közbe alakul, mert kaptok információkat. Mellesleg láttam a pókszerű alkotást, neki is ilyen nyitott csápok vannak a fején, az is valahogy ránéztem, és rögtön ez egy nyitott kapu fölfelé. De ez csak az én értelmezésem.
Nem, ez való igaz, és tulajdonképpen nagyon fontos, hogyha egy csinálok egy formát, tegyük fel, egy emberi forma, tehát akár, hogyha stilizálva is van, a fejet azt ki kell nyitani, mert a szabad gondolkozás szimboluma. Tehát egy emberi formáról beszélek itten, és maga a fejből kivettem anyagot, amit nem láttam azt, hogy fontos, de ugyanakkor a kifejezés az megmaradt. A fejet kinyitottam, ágakat tettem bele, és az ágakra madarakat tettem. Tehát megvan minden mozdulatnak a mondani valója, az egységes mondani valója. És mind ez, most már beszéljek kompozícióra, tehát úgy valahol belefért, és ugyanakkor kifejezi azt, amit ő akart kifejezni evel. És igen, egy egységes, bezárt kompozícióról beszélek. Miért fontos nekem ez? Mert Michelangelo azt mondta, amikor van egy forma, amit tegyük fel, a kőbe van, és azt a formát, azt a gondolatot te megindítod, akkor az le kell guruljon a domboldalon.
Lapozgatom az éveket, és az írott sorsom szétpereg. A sorok között olvasok, bujkálok, kardozok, elfogyok. Jába minden félelem az elme harcos, és nem felejt itt. Dadogó a csend, ott ragyogó a rend. Csak nézem föntről a két kezem, hogyan teríti föl a képtelent, hogyan kutatja, hajtja lapjait, hát ha megtalálja a titkait. Mindig ugyanaz a vége, nézd meg, mindig ugyanaz a tévesztésem, mindig ugyanúgy, és mindig más. Látod valahogy a tervezésben, látod, ugyanúgy csúszik széjjel, mindig ugyanúgy, és mindig más. Kap engem és szétdobál a sorsom, könyve most túl pereg, és visszaugrik a kérlelem, itt nincsen semmi más, ez a pár sor szétdobál. Lapozgatom az éveket, és elesik benne a véletlen, nem hagyna itt sem kételen mozdulni innen messzire. Mindig ugyanaz a vége, nézd meg, ugyanaz a tévesztése, mindig ugyanúgy, és mindig más. Látod valahogy a tervezésben, látod, ugyanúgy csúszik széjjel, mindig ugyanúgy, és mindig más. Mindig ugyanúgy, és mindig más. Látod valahogy a tervezésben, látod, ugyanúgy csúszik széjjel, mindig ugyanúgy, és mindig más.
wanna see.